Portrék az eltéről. Adamikné Jászó Anna.
Hogyan képzelte el az életét fiatal korában? Mindig is erre a pályára készült?
Nagyon sokáig nem tudtam eldönteni, hogy mi akarok lenni. Az általános iskolai osztályfőnököm Imrece Zoltánné volt, egy nagyon híres matematikus, ő matematikust akart belőlem faragni. Aztán gimnáziumban nagyon szerettem a kémiát, nagyon szerettem volna orvos lenni, és hát végül aztán beadtam a bölcsészkarra a jelentkezést magyar-orosz szakra, mert hát a magyart is nagyon szerettem. Elsősorban az irodalmat.
Mikor alakult ki a nyelvészet, a nyelvtudomány iránti vonzalma? A családjában volt már valaki, aki ezzel foglalkozott, vagy ön az első, aki e területek iránt érdeklődik?
A családról szólva az édesapám magyar történelem szakos tanár volt, aki később aztán tornatanár lett, tehát elvégezte a TF-et is, és tornatanár lett, úgyhogy tőle nem származik a nyelvészeti érdeklődés, és azt is be kell vallanom, hogy nekünk a gimnáziumban nem volt nyelvtanóránk, és én azt sem tudtam, hogy az egyetemen nyelvtanból felvételi vizsga lesz. Tehát úgy jöttem felvételizni, hogy mondtam, amire emlékeztem. Úgyhogy kifejezetten itt az egyetemen kezdtem érdeklődni a nyelvészet iránt, valószínűleg azért, mert nagyon új volt. És hát itt azt is el kell mondanom, hogy az első nyelvészeti előadásokat Lakó György professzor tartotta, az akkori professzora a finugor tanszéknek, és ő nagyon-nagyon érdekes előadásokat tartott, az összehasonlító nyelvészet teljesen új volt, nagyon érdekes volt, és egy kicsit olyan volt, mint a matematika.
Ön is az eltére járt. Nem furcsa érzés, hogy most ugyanott oktat, ahol egykor az egyetemi diák éveit töltötte?
Nekem itten van egy előiskolám, tudnélik én a 15. kerületi Rákospalotai Dózsa György gimnáziumba jártam. Ott kezdtem tanítani. Tehát oda mentem vissza tanítani, ahol tanultam. 9 évig voltam középiskolai tanár, és meg kell mondanom, hogy ez végtelenül jó iskola volt, mert nagyon jó gimnazista gyerekeket tanítani. Utána kerültem a tanítóképző főiskolára, és aztán 10 éve vagyok itt az ELTÉ-n.
Milyenek voltak az egyetemi évei? Mit szeretett csinálni szabad idejében? Jutott-e idő a tanulás mellett szórakozásra?
Én nagyon szerettem szavalni, úgyhogy én jelentkeztem rögtön az egyetemi színpadra, és ott az első órán minket lefektettek egy asztalra, és elkezdtek minket lélegezni, tanítani. Ez annyira furcsa volt akkor, hogy ez egy kicsit elriasztotta az egyetemi színpadtól, meg aztán ott nagyon-nagyon sok tehetséges fiatal színész szerepelt akkoriban, úgyhogy hát ez is olyan levelő volt egy ilyen kezdőnek, de minden esetben nagyon-nagyon hasznosak voltak ezek az időszakok is. Hát akkor az egyetemi élet olyan szempontból volt színesebb, hogy létezett az egyetemi színpad, nagyon-nagyon élénk összejövetelek voltak, nagyon szerettem a csoporttársaimat, nagyon jó csoportunk volt, de hát azt is meg kell mondani, hogy én 3. éves koromban férjhez mentem, 4 gyerekünk van, az első 2 az ELTÉ-nek született, úgymond, úgyhogy én nekem nagyon-nagyon sok szabad időm nem volt, és emiatt egy kicsit el is szakadtam a csoporttársaktól, meg az egyetemi élettől.
Mennyire látja másnak a mai egyetemet, a mai egyetemi életet, a mai diákokat, mint az ön korában?
A kreditrendszer elszigeteli a gyerekeket. Ugye jönnek az előadásra sokszor 100-an, 150-en, 200-an, különböző helyekről, nem is ismerik egymást, ülnek a teremben, sötét van, nem is beszélgetnek egymással. Hát akkoriban ugye csoportok voltunk, kialakultak a csoportközösséget, ez azt jelentette, hogy legalább 15-20 emberrel barátságot kötöttünk, volt csoportvezető tanárunk, hát ilyen volt Szatmári tanár úr, ugye őt is nagyon szerettük, meg közelebb kerültünk hozzá, úgyhogy valahogy mondjam azt a csúnya szót, hogy diákcentrikusabb volt régen az egyetem, mint most, hát lehetséges, de hát majd az idő eldönti, hogy mivé alakulnak a dolgok.
Tulajdonképpen az ELTÉ is, az egyetemi évek, illetve az itteni tanárai hatottak önre úgy, hogy ezt a pályát, ezt az irányt válassza a későbbiekben.
Igen, ez egyértelműen így van. Ugye említettem Lakó professzor urat, akkor én fölvettem a 3. éves koromban a finnugor szakot. Tehát volt egy úgynevezett C-szakom, egy tudományos szakom. Ott nagyon szerettem Kispál tanárnőt is, ugye tőle tanultunk vogulul, meg osztyákul. Nagyon helyes volt a lektorunk, Minnen Oronennek hívták a finnországi, a finn anyanyelvi lektort. Úgyhogy egyértelműen Szatmári tanár úr, hát Bárci Gézát csak messziről néztük akkoriban, ugye ő nagyon-nagyon híres tanár volt. És elfelejtettem mondani, hogy az egyetemi szépkiejtési versenyek is, ugye említettem az egyetemi színpadot, és az egyetemi szépkiejtési versenyek, hát természetesen már akkor is voltak, és azoknak a rangját pedig az adta meg, hogy Kodály Zoltán volt a zsűri elnök, úgyhogy az valami rettenetes nagy megtiszteltetés volt Kodály előtt felolvasni egy szöveget, és ha az még jól is sikerült, akkor az nagyon jó volt.
Említette tanárnő, hogy nem csak egyetemen, hanem előtte 23 évig a budapesti tanítóképző főiskolán, illetve 9 évig gimnáziumban is tanított. Mennyire más egy gimnáziumban tanítani, mint egy egyetemen?
Más műfaj mindegyik, más műfaj. Én említettem, hogy gimnáziumban nagyon-nagyon szerettem tanítani, mert az a korosztály valahogy nyitottabb. Valahogy nyitottabb, hát csodálatos élvezet egy irodalomórát tartani egy okos gimnáziumi osztályban. A tanítóképzőről is szó volt, a tanítóképzős gyerekeket azért volt jó tanítani, mert ők valahogy nagyon közel álltak a kicsi gyerekekhez, az iskolához, meg ugye az óvodához, és nagyon lelkiismeretesek voltak, nagyon lelkiismeretesen tanultak. Na most itt az egyetemen egy kicsit lezserebbül mennek a dolgok, úgyhogy nem árt, hogyha az ember a középiskolai rutinját is olykor-olykor előveszi, hát ezt a hallgatók is nagyon jól tudják. De itt meg a szakmába lehet jobban elmélyülni. Bár ezt sem állítanám egyértelműen, mert annak idején a gimnáziumban nagyon okos osztályban, hát teljesen a naprakész szakirodalmat és irodalmat tanítottuk, eljutottunk odáig negyedik végén. Úgyhogy kicsit más mind a három hely, de én nagyon-nagyon szerettem mind a három helyen tanítani, és szeretek itt is tanítani.
Mi volt az, ami a tanári pályában vonzott?
Egyértelműen az, hogy nagyon szerettem a tanáraimat. Nagyon szerettem a tanáraimat, nagyon szerettem az iskolát. Hát említettem Imrece Zoltánnét, ő nagyon jó matematika tanár volt, és annak idején, mint az Öveges Józsefnek, neki is voltak ilyen televíziós matematikai előadásai. Akkor nagyon szerettem gimnáziumban a magyar tanáromat, aki nem volt más, mint Tarnói László, aki most a német tanszéknek professzora. Nagyon szerettem a többi tanáromat is, a latin tanárt, Andrássy Attilát, az osztályfőnök volt a kémikus, ugye Batta László, hát ők már nem élnek. Bágai Ágnes volt az orosz tanárom, ő például híres író, műfordító lett később aztán, úgyhogy az oroszt is nagyon szerettem gimnáziumban Bágai Ágnes miatt is.
Van esetleg kedvenc tanítványa, vagy olyan történet a tanítói pályafutása során, amelyre mindig szívesen emlékszik vissza?
Nekem nagyon sok kedves tanítványom van. Most a legfrissebbet mondom, a Portán várt egy könyv, egy régi tanítóképzős tanítványomnak a regénye. 1976 és 80 között tanítottam, tehát lassan már 30 éve, és emlékezett rám, és idehozta a regényét gyönyörű dedikációval.
Volt esetleg már olyan pillanat a tanári pályafutása során, amikor úgy érezte, hogy legszívesebben abba hagyna ezt az egészet, és valami teljesen más irányba folytatná tovább az életét?
Most legyek nagyképű, és mondjam azt, hogy nem volt ilyen, de hogy nem volt. Nagyon sok ilyen helyzet adódik valóban. Előfordul az, hogy az ember nem, mondjuk itt az egyetemen tényleg előfordult az, hogy nem éppen a legmegfelelőbb könyvet választottam. Szegény gyerekeknek ugye lehetett volna egy jobb választás. Majd következő fél évben más szakirodalmat fogok írni. Például ilyen esetek voltak. Hát, hogy abba hagytam volna a pályát, hát az ember néha nagyon fáradt. Én tulajdonképpen, hát nem is tudom, a gimnáziumot talán azért hagytam ott, mert ha az ember jó gimnáziumi tanár, akkor nagyon fáradt tud lenni. Ugye heti 30 óra, akkor még kellett családlátogatásokat tartani, és hát ehhez képest ugye végül is könnyebb volt a felsőoktatásban tanítani.
Mi a véleménye, mennyire nehezebb a helyzet a mai pályakezdő pedagógusoknak, mint abban az időben, amikor ön kezdte ezt a szakmát?
Na hát elmondom azt, hogy amikor mi végeztünk, nem tudom hányan végeztünk, de körülbelül 200 orosz szakos volt, és talán több magyar szakos. Ugye akkor az orosz volt a nagy szak, az angol a kicsi, most fordítva van. És azt hiszem 3 állás volt kiírva. Szóval valami elképesztően kevés állás volt kiírva, és tudom, hogy az első állás elosztásnál nekem nem is jutott. Hát hogy juthatott volna? Nem is jutott állás. 3 darab állás volt, még pontosan emlékszem rá, hogy egy spanyol tanári, meg nem tudom, 2 másik. De aztán lassan mindenki elhelyezkedett, hogy egész jól oda, hova akart. Hogy mondjam, nagyon-nagyon szegények voltunk akkor. Erről úgy sokat beszélgetünk egymás közt, hogy valóban, ugye hát ez a forradalom utáni néhány év, ugye 60-tól 66-ig voltam egyetemista. Én azt hiszem, hogy ugyanazok a problémák most is vannak, de most talán nehezebb a fiataloknak. Most, ahogy nézi az ember ugye a gyerekek számának a csökkenését, az iskola bezárásokat, elveszik az ember kedvét ugye ezektől a gyönyörű szép pályáktól. Szóval én valahogy nehezebbnek találom a mostani fiatalok helyzetét.
Az ön kutatási szakterületei a magyar nyelvészet, az anyanyelvi tantárgy pedagógia, illetve az olvasás tanulás elmélete. Miért pont ezeket választott a szakterületül?
Hát ugye nyelvészettel kezdtem, és összehasonlító történeti nyelvészettel, azért mondjuk el, hogy én részt vettem a magyar történeti grammatika írásában Benkő Loránd professzor irányítása alatt, úgyhogy van egy ilyen múltam is. Kifejezetten a tanítóképzős tevékenység sodorta az olvasás tanítás felé. Tudnélik, 1978-ban eltörölték a hangoztató elemző összetevő módszert, és olyan újításokat vezettek be, amelyekről már akkor is láttuk, hogy problematikusak, ugye, és most már mindenki nyíltan mondja, hogy sok gondot és bajt okoztak. Tehát kifejezetten ez a 78-80-as probléma terelt az olvasás tanítás felé, aztán alkalmam volt, ugye kaptam egy Fulbright ösztöndíjat 1986-ban, és akkor ott alkalmam volt Amerikában is megnézni az olvasás tanítás ügyét, és akkor így jöttek egymás után a témák. És ez akkoriban itthon nagyon furcsának tűnt, de most már mindenki látja, hogy nagyon fontos téma.
Pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy hogyan látja ön napjainkban az olvasásnak a helyzetét, mennyire rossz a helyzet?
Hát én azt látom, hogy keveset olvasnak a gyerekek, és itt az egyetemen, ugye itt előbb szó volt, hogy hol volt könnyebb és nehezebb tanítani, az kétségtelen tény, hogy középiskolában mindent elolvastak a gyerekek. Ezt tudtuk, hát ellenőriztük, láttuk, beszélgettünk, közvetlen kapcsolatban voltunk velük. Én olyan könyveket is elolvastattam, mint Józsika Miklósnak az Abba fia. Nem tudom, hallott-e róla, vagy tanulták-e, hát ilyesmit, vagy Kemény Zsigmond regényeket is el lehetett olvastatni, tehát nem, hát Jókait, ez természetesen Jókait olvastak, de ugyanakkor Somogyi Tóth Sándort, vagy Sarkadi Imrét is, tehát az akkori írókat is, Sánta Ferenc volt ugye a 60-as években nagy sláger, hát ezeket is olvasták a gyerekek. És most meg előfordul, hogy egész évfolyamokon senki nem hallott Móricz Zsigmond Erdély trilógiájáról, vagy a Sár aranyról, vagy hát nem is akarok már példákat mondani, de néha azt mondom, hogy én már más generáció vagyok, vagy valami más dolgokat olvasnak, de valószínűleg sokkal kevesebbet olvasnak a mai gyerekek, mint a régebbiek. Na most, hogy tudnak-e olvasni, vagy nem tudnak olvasni, ugye, mert ez a vita téma, hát megtanulnak azért olvasni az általános iskolában, alsó tagozaton elég jól, ugye a felmérések ezt mutatják, csak aztán később nem olvasnak a felső tagozaton, a gimnáziumban. Ugye a stílus maga az ember, hát az eredeti műveket kellene olvasni, és most hallom, hogy ilyen kivonatokat készítenek ilyen ostoba, buta, destruktív kiadók, illetve egy kiadó a klasszikusainkból, hát én ezt nagyon ártalmas tevékenységnek tartom.
Van kedvenc írója, költője, mi a kedvenc irodalmi műve?
Ja Istenem, hát ez olyan, mint mikor a zeneszerzőktől megkérdezik, hogy mi a kedvenc zenéje, kiket is szeret az ember. Én most elhatároztam, hogy öregkoromra el fogom olvasni újra a Jókai regényeket. Hát az ember elfelejtette őket, és más szempontból. Például Jókait nagyon érdemes szociolingvisztikai szempontból olvasni, ezen lehet, hogy nevetni fog, tehát nem a hősök, a cselekmény, a fordulatok, a jellemek szempontjából, hanem a társadalom kép szempontjából. Valami hallatlanul érdekes. Aztán én nagyon-nagyon szeretem Vas Albertet. Nagyon nagy írónak tartom, és feltétlenül van 5-6 regénye, amelyet érdemes volna mindenkinek elolvasni. Nagyon szeretem Szabó Magdát, nagyon szeretem Jókai Annát a maiak közül.
Mennyire tud-e egyáltalán egy egyszerű olvasó szemével olvasni egy könyvet? Mennyire tud kibújni a nyelvész és a magyar tanár bőréből?
Az lehetetlenség. Az lehetetlen. És mondom, itt az egyetemen új tárgyaim voltak, ugye, amelyeket régebben nem tanítottam. Tehát ez a szociolingvisztika, pszicholingvisztika, nyelvtörténet nagyon érdekes sokszor, ugye, a nyelvtörténet szemmel olvas az ember mondjuk akár Móricot, akár Kodolányit, akárkit. Úgyhogy nem, ezt már nem lehet naívul üzni, ezt az olvasást. De talán az örömöt, az olvasás örömét, azt a sodrást, amiről nyilván ugye ezt akarja kérdezni, azt a Vas Albert könyveken éreztem most újabban.
Ön 1990 és 91-ben, mint vendégprofesszor az USA-ban egyetemeken tanított magyar kultúrát, olvasáspszichológiát, illetve olvasástörténetet. Milyenek voltak az ott eltöltött évek, szívesen emlékszik vissza?
Jaj, hát én nagyon jóba voltam ott a tanítványokkal, meg nagyon szerettem őket. Ugye először én 85-86-ban voltam ott magyar kultúrát kellett tanítani. Nagyon sok magyar regény le van fordítva. Tehát az iskola a határon, Szabó Magda, nagyon sok Jókai, nagyon sok Mikszát. És nagyon érdekes, hogy a tanítványaim, főleg 90-91-ben mesterfokon voltam, azok már végzett tanárok voltak, könyvtáros tanárok, és mind a két esetben azt mondták, hogy Jókait szerették nagyon. Azért ez mond valamit. Nagyon jó a Jókai regények angolra fordítása, de mondom, hogy nagyon szerették a Szabó Magdától a Mondják meg Zsófikának. Aznak is nagyon szép az angol fordítása. Az Ottlikot nem nagyon értették. Nagyon tetszett Gárdonyi, a Láthatatlan ember például. Úgy érdemes volna egyszer ezt úgy számba venni, listázni, és erről én még mindig őrzem a szemináriumi dolgozataikat. Egy pár gyerek megtanulta, hogy hol van Magyarország, ugye nagyjából a történelmet, ugye a kultúrát, ugye az irodalmon keresztül. Úgy nagyon-nagyon sokáig leveleztünk, még most is nagyon sok mindenkivel, sok professzorral, kollégával levelezek. Azok nagyon-nagyon hasznos évek voltak, és szép évek, és aztán rájöttek mind a két helyen, hogy tudok nyelvet tanítani, úgyhogy magyar nyelvet is tanítottam mind a két helyen, meg oroszt. Különösen a második helyen ott hagyta őket az orosz professzor, és akkor én meg a férjem ketten vittük az orosz tanszéket.
Mennyire más az ottani egyetemi élet, az ottani diákok, az oktatási struktúra, mint itthon?
Ugye hát a kreditrendszer onnan jön, ugye a krediteket gyűjthet, és valóban megvalósul az átjárhatóság az egyes egyetemeken. Elkezdik egyik helyen, másik helyen, befejezik. Aztán az is nagyon gyakori volt, hogy váltogatták a minorokat, a szakokat. Tehát valóban nagyon sok gyerek úgy elhúzta az egyetemi éveit, úgy közben dolgoztak, ide mentek, oda mentek. Mindenféleképpen úgy lezserebbnek tűnt az egész oktatás. A másik érdekes dolog volt, hogy nagyon sok adatot nem volt szabad nekik mondani. Inkább jobban, elmélyültebben körbejárni az adatokat nem bírták elviselni, pedig mi hajlamosak vagyunk nagyon sok adatot tanítani, de erre már figyelmeztettek engem az amerikai egyetemeken. Hát ott igazán aztán a doktori iskolák csodálatosak. Tehát mondjuk a bachelor, az alsó szint, az sok esetben nagyon-nagyon alacsony színvonalú. De hát én voltam azon is, de mesterfokon ott már nagyon-nagyon érdekes jó volt tanítani. Hát ami csodálatos, az a sportélet. Az valami eszméletlen. Ott éjjel a kivilágított teniszpályák a kampuszon, a uszoda, mindegyiknek volt egy stadionja, Szóval valami eszméletlen a sportélet, és nagyon jó testűek az amerikai diákok, már elnézést, hogy így fejezem ki magamat, de hát kisportoltak, és nagyon csinosak, jól néznek ki, úgyhogy...
Számos könyv fűződik az ön és férje nevéhez. Ha lehet ilyet kérdezni, melyik áll legközelebb a szívéhez, vagy melyik jelentette a legnagyobb kihívást?
Most ugye nagyon erősen retorikával foglalkozunk. Úgyhogy nagyon szeretem ezt a közös könyvet. Hát egy van, azt hiszem, ilyen a retorika. Az Osiris kiadónál megjelent retorika. A férjem írta, én és az Acél Petra, egy fiatalabb kolléganő. Szeretek retorikával foglalkozni. Jóformán retorikát és stilisztikát tanítok mostanában. Készülünk egy retorikai lexikonra. Nem a hajrában vagyunk, de majdnem a hajrában, úgyhogy nagy gőzzel írjuk a retorikai lexikon. Persze többen más egyetemekről is többen közreműködnek az írásában.
Ön tagja a Magyar Nyelvőr Szerkesztőbizottságának, az Anyanyelvápolók Szövetségének vezetőségi tagja, továbbá a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának tagja, illetve a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak is tagja. 1992-től szerkeszti a Magyar Tanítás című folyóiratot. Miért tartja ilyen fontosnak a nyelvművelést?
Alapvetőnek tartom. Ugye most megjelent Balázs Gézának egy könyve az európai nyelvművelésről, és kiderül, hogy minden ország az öntudatra ébredésének idején nagyon erőteljesen foglalkozott a nyelvtanok írásával, a helyes írás szabályozásával és a nyelvműveléssel. A nyelvművelésbe pedig beleértették a magának a nyelvnek a művelését, tehát a mondatszerkezet, a szavak művelését és a kiejtésnek a művelését is. Ugye említettem itt a Kodály-féle egyetemi mozgalmat. Ugye mostanában nagyon nagy probléma a nyelveknek a kihalása. Azt mondják, hogy szinte naponta pusztul el egy nyelv, ezek az ősi nyelvek, és tulajdonképpen azok a nyelvek tűnnek el, amelyeknek nincsen nyelvtanuk, nincsen nyelvi kultúrájuk, nincsen műveltségük, nincs anyanyelvi oktatás, nincsenek újságok, színházak, tehát nincsen nyelvi kultúra. Szóval egészen egyszerűen a nyelvi kultúra az szorosan összekapcsolódik a léttel, a fennmaradással, úgyhogy végtelenül fontosnak tartom a nyelvművelést. Ugye manapság azt szokták mondani, hogy ne legyen se nyelvi norma, ne szóljunk rá a gyerekre, hogyha helytelenül beszél, mindenki beszéljen úgy, ahogy akar, csak menjen át az információ. Hát végül is egy kutyánál, meg egy macskánál is átmegy az információ. Most nem tudom fennköltebben megfogalmazni hirtelenében a dolgokat, de ez a lényeg. Ez végtelenül fontos. A norma, a normához való igazodás. Ahogy a viselkedésben is van egy norma. Az általános emberi viselkedésben. Nagyon erős a médiumoknak a negatív hatása. Újságírók is már kifogásolják, hogy szegényes a szókincs, primitívek a mondatok, amelyek ezekből a showműsorokból áradnak, az igénytelenség. Végül is az emberek ezt hallgatják, ezt látják, tehát aktuális volna ezt ellensúlyozni. És hát sajnos most egy olyan iskolai program látott napvilágot, amely tagadja a nyelvművelés fontosságát.
Hogyha, mint Karinti novellájában találkozhatna fiatalkori önmagával, mennyire lenne számonkérő ez a fiatalkori önmaga, mennyire sikerült, mennyire valósultak meg a fiatalkori tervei, az elképzelései, ahogy elgondolta az életét, akár egyetemista, akár fiatalabb korában?
Hát én azt mondanám, hogy úgy alapjába véve jó van, jól csináltad, hogy megvan minden itt is, ott is, amott is. Valahogy a tanárság benne van a család vénájába. Érdekes módon nekem a zenész gyerekeim vannak, de mindegyik tanít is egyúttal, ugye profi zenészek, de azért tanítanak. A fiam itt tanít az Eltén, a legkisebb, a latin tanszéken, ugye hát azért mégiscsak ő is tanár lett, akkor fölmenőleg nem csak apám, nagypapa, dédpapa, szóval vannak ottan tanítók. Úgyhogy hát most mit csináljunk? Úgy látszik ez a sors.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Szívesen!
Adamikné Jászó Annát Saffer Zsuzsa kérdezte. A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.